Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Korszerű, és azt hiszem a legkorszerűbb kiadvány bemutatására vállalkozunk ma mai vendégünkkel, Pirót Attilával, aki fordítója, gondozója Jason Stanley Így működik a fasizmus című könyvének, Mi kontra ők politikájáról. Kérlek szépen, Attila, mutasd be a szerzőt is, és a kötetet is, hogy értsék a hallgatók, mennyire jelenben beszélünk, és mennyire a jelenről gondolkodunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, a felkérést. Igen, valóban egy izgalmas kötetről van szó. Jason Stanleynek ez a könyve 2018-ban jelent meg, majd 2020-ban egy új előszót írt hozzá, mert a koronavírus járványnak a következményei azok még jobban megerősítették azokat az elképzeléseket, amelyeket a könyvben tárgyal. Stanley a Yale Egyetem filozófia professzora, aki nyelvészettel is foglalkozik, és a politikai filozófia területén már jelent meg pontos könyve, Hogyan működik a propaganda címmel, amelyet sokan méltattak, Noam Chomsky és azt állította róla, hogy ez egészen új távlatokat nyit a politikai filozófia területén. Tehát egy neves jó szerzővel van dolgunk, aki itt egy széles közönségnek szánt könyvben mutatja be, hogy mik azok a szempontok, amikkel a fasizmust ma érdemes vizsgálni. A fasiszta szó mondjuk rögtön így farkast kiáltunkként hat, tehát nagyon sokan ez túlzás, így szoktak hozzá viszonyulni. Erről elég érdekes gondolatokat oszt meg, kezdve azzal, hogy ő pontosan mit ért fasizmus alatt. Egy picit más definíciót használ, mint más szerzők, talán egy kicsit tágabb definíciót.
Erre érdemes kitérni, mert rendszeresen felmerül, hogy nem pontosan használjuk, túlhasználjuk akár a fasizmus, akár a nácizmus fogalmakat, hogy a fasiszta rendszerek bukása óta túl sok idő telt el ahhoz, hogy reflexió nélkül lehessen, vagy újragondolás nélkül lehessen ezeket a fogalmakat használni.
Igen, tehát érdemes megnézni, hogy ő hogyan definiálja. Valóban ez picit más, mint néhány más definíció, de talán nem az apró különbségekre, hanem az elképesztően pontos átfedésekre is érdemes koncentrálni. Tehát ő a fasiszta szót választja az olyan típusú etnikai, vallási, kulturális ultranacionalizmus címkéjeként, amelyben a nemzetet egy tekintélyelvű vezető igyekszik megszemélyesíteni, ahogy például Donald Trump mondta, én vagyok a ti hangotok. Ebből az alapállásból indulva vizsgálja meg a fasiszta politikát, konkrétan azokat a fasiszta taktikákat, amelyek a hatalom megszerzéséért szolgáló mechanizmusokat fogják össze.
Azt hiszem, hogy ennél a pontnál fogja felkapni a hallgató a fejét, mert a mi térségünkben a nacionalizmus az egyértelműen egy pozitív, közösségképző eszmei háttér, elv, és összekötni a fasizmussal nem egészen egyértelmű, hogy mennyire legitim, és hogyan lehet összekötni.
Valóban ez egy nagyon fontos kérdés, és meg is különböztet többfajta nacionalizmus. Tehát az elnyomott helyzetben levőknek a nacionalizmusát, akik úgy szerveződnek, és úgy próbálnak egyenlőségért folytatni harcot, hogy ehhez a nemzeti egységet próbálják megteremteni, azt nagyon fontos elkülöníteni attól a fajta nacionalizmustól, amely dominanciára törekszik. Az Áldozati Tudat című fejezetében erre nagyon erős példát is hoz Szerbiából a 1986-ban Miloševićnek az egyik beszédét idézi részletesen, ahol a szerbek évszázadok elnyomását előtérbe állítva hirdetett meg egy olyan nacionalista programot, amely aztán elképesztő vérontáshoz vezetett. A kettőnek a megkülönböztetése valóban nagyon fontos, és a kötetben szereplő gondolatok, szemmelvények, idézetek elég jól el is különítik azokat a különböző lehetőségeket, ahogy a nacionalizmust használják.
Lépjünk tovább, tehát van egy ilyen nacionalista keretünk, hogyan lesz ebből fasizmus?
Sokféle elemet vizsgál, és azt kiemeli, hogy ezeknek az elemeknek van olyan része, amely természetesen egy demokráciával is kompatibilis, a mítikus múlt, amivel kezdi, az minden nacionalizmusnak az alapja, amikor visszagondolunk arra, hogy milyen volt korábban annak a nemzetnek a története, ezt majdnem minden esetben használják, hogy ez hogyan alakul át egy olyan narratívává, amelynek a középpontjában ez a megosztással, ez a mi kontra ők, tehát mi vagyunk ezek, ők azok, és igyekszünk feszültségeket szítani, ez fontos kérdés. Gyakorlatilag ez a mi kontra ők alcím, ez végig kíséri a legtöbb szempontot, amit vizsgál a szerző. Hogyan lehetséges olyan témákat találni, amik alapján meg tudjuk osztani a társadalmat. A patriarchális társadalom, patriarchális családmodell rengeteg lehetőséget ad erre. Azt hiszem az egyik cikkedben pont említetted, hogy az abortusz kérdése az mennyire fontos abból a szempontból, hogy a társadalmat ennél jobban megosztó kérdést nehéz találni. És azt látjuk, hogy bizony a fasiszta politikát űző politikusoknak ez veszőparipája szokott lenni, tehát itt van egy kérdés, mindenképpen az ember igyekszik állást foglalni, hogy melyik oldalon áll, és ezzel nagyon könnyen lehet a társadalomnak a csoportjait egymás ellen állítani, ami annak a taktikának gyakorlatilag a lényege, amelyet Stanley bemutat, hogy ezekre a kérdésekre fókuszáljunk, ne pedig lényegesen fontosabb más társadalmi kérdésekre.
Itt megint egy nagyon érzékeny ponthoz érünk, és én azt hiszem, hogy a 19. század óta majdnem lineárisan fejlődő társadalom gondolkodás újragondolására, kritikájára van szükség, mert az előbb azt mondtad, hogy vagy azt mondja Stanley, hogy ez a jelenkori fasizmus, ami mindenképpen megkülönböztetendő a korábbi fasiszta rendszerektől, ez igényel egy nacionalista keretet, a mítikus múlt az például párhuzamos a klasszikus fasiszta rendszerekkel, és a másik nagyon érzékeny pont, amit te említesz, hogy a protofasizmus az bele van valamilyen módon kódolva, ami abszolút értékűnek tekintett demokráciánkban. Tehát, hogy ott van a lehetőség, a potenciál, hogy a demokratikus rendszereket sem kell feltétlenül garanciaként elfogadnunk. Jól érzékeled?
Igen, tehát jól érzékeled. Amit ebben a könyvben a többi fasizmusról szóló könyvhöz képest újdonság talán az, hogy nagyon megnézzük, hogy honnan indulnak azok a folyamatok, amik a lakosság meggyőzéséhez elvezethetnek, hogyan kezd finoman módosulni a nyelv, hogyan milyen kognitív tudományi megfigyelésekkel lehet alátámasztani, hogy hajlamossá az emberek arra, hogy támogassák ezeket a megosztásokat. És erre sok példát hoz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a pakancsok dobogásánál is félelmetesebb a papucsok halk csoszogása, ezt a klasszikus fasizmusról szokták mondani, akkor nagyon fontos, hogy ezt a papucsok halk csoszogását is igyekezzünk megvizsgálni, hogy kezd a nyelv abba az irányba hajlani, hogy mondjuk sokkal inkább a valóság objektív leírása helyett érzelmek felkorbácsolására kezdjük használni, és természetessé válik az, hogy egy-egy szónak a jelentése árnyalata az ebbe abba az irányba kezd tolódni. A nyelven keresztül, hogy hogyan sikerül befolyásolni nagyon sokaknak a gondolkodását, az ebbe az irányba tett lépéseket tesz lehetővé. Erre elég sok érdekes példát hoz Stanley a könyvében.
Ki van a nyelven gyakorolt hatalom mögött? Ki irányítja ezeket a folyamatokat, vagy mi irányítja ezeket a folyamatokat? Mitől függ, hogy elindul ez a polarizáció, hogy a demokrácia elkezd kifordulni önmagából, felszámolni önmagát, hogy a nacionalizmus melegágyává válik a fasizmusnak?
Ezek a szempontok, amiket ismertet, ezek nagyon jól összekapcsolódnak, tehát amikor például áldozati tudatot próbáljuk hangsúlyozni, arra a nyelv is egy kiváló eszközt fog teremteni. Talán nem különállóan a nyelv, hanem a többi elemmel összekapcsolódva, használva mutatja meg, hogy hogyan tolódhatnak ebbe az irányba a dolgok.
De a kérdés arra vonatkozik, hogy a fasizmus mint társadalmi program, tehát hogy ez nem egy tehetetlenségi erő, ez nem valamiféle öntudatlan, véletlenszerű érési folyamat, hanem ez egy irányított folyamat.
Igen. Tehát hoz például, nem tudom melyik helyzetben, mondjuk a szexuális szorongással kapcsolatos fejezetbe hoz erre példákat. Tehát amikor föl kell korbácsolni a nacionalista érzelmeket, annak az egyik leghatásosabb módja az, amikor a családot fogjuk terelni a szót, hogy a gyerekeinket, asszonyainkat ez a veszély fenyegeti, és erre hoz egy-két történelmi példát az első világháborúból, amikor a német mozgósítás az szükséges volt, a franciák elfoglalták a Rajna vidéket, és úgy sikerült ezt a mozgósítást elérni, hogy a francia hadseregben szolgáló gyarmatokról érkező fekete katonákkal riogatták a német lakosságot, hogy majd a fehér nőket ezek a fekete férfiak fogják megerőszakolni. Tehát egy nagyon rasszista megközelítésbe sikerült az érzelmeket felkorbácsolni, és ehhez természetesen a nyelvnek az eszközeit is használták. Tehát amikor az asszonyainkat, lányainkat, gyermekeinket így tárgyiasítva, tulajdonként bemutatva használjuk, ez a fajta érzelmi kötődéshez kapcsolódva tudja elérni azt a hatást, amivel ez a mobilizáció lehetséges.
Rendkívül bonyolult példát hoztál, noha két egyszerű szót használtál, az asszonyainkat és gyermekeinket, mert ez egyszerre közösségképző fogalom, tehát a mi asszonyaink és gyermekeink. Felsejlik a fasiszta társadalmak legfontosabb szereplője, az apa figura, tehát az én asszonyom. Itt emögött egy férfi, egy patriarchális beszédmód, az én gyermekem, birtokviszony is van. Az asszony az nem a nő, nem lány, hanem egy családmodellnek a része. Tehát, hogy csak azért részletezem ezeket a dolgokat, hogy a hallgató értse, hogy egyetlen egy szóban hány és hány történet és milyen komplex viszonyrendszerek lehetnek benne. És hogy nincsenek ártatlan szavak. Azt hiszem.
Abszolút. Tehát ez a példa, ez úgy jól mutatja. Tehát egy másik példát hagy hozzak így mostani amerikai közéletből, a Trumpnak a nagyon nőgyalázó megjegyzéseire a demokrata, vagy a republikánus pártnak egy másik képviselője, Paul Ryan reagált, aki hát látszólag egy sokkal kulturáltabb viselkedésformát próbált így közvetíteni, ami olyasmit mondott, hogy a nőket védelmezni és mélyen tisztelni kell, nem pedig tárgyasítani, mert Trump megjegyzése lealacsonyítják asszonyainkat, lányainkat, tehát még hogyha Trumpnak sokkal durvábbak voltak a kiszólásai, akkor is ez a fajta patriarchális atyáskodó viszony, ez nagyon-nagyon jelen van.
Igen, és ezt így átveszik akár politikai, a politikai palettán egymással szemben álló emberek is átvesznek egymástól szavakat, és elkezdik használni. A politikai szótár kisajátítása az egy nagyon nagy fegyvertény. Én ezt a magyar politikában figyelem meg, hogy mennyire hajlamos a magyar ellenzék a magyar kormánypárt nyelvét beszélni, miközben úgy tesz, hogy vitatkozik vele. És
Igen, de amint elfogadjuk, hogy azok a keretek, hogy az a szókincs szolgál ennek a vitának az alapjául, azzal nagyon-nagyon szűkítettük a vitának a kereteit, és nagyon sokszor gyakorlatilag azzal, hogy kijelöljük, hogy mi az a terület, mi az a szókincs, amivel amit kezelni tudunk, amivel mondjuk vitát folytathatunk, azzal a rengeteg fontos szempontot alapvetően kizárunk.
Hát ilyenkor kérdés az, hogy lehet-e és kell-e nyelvi, hát nem akarom azt mondani, hogy nyelvi háborút folytatni, mert ezzel elfogadom a ti és mi, vagy ők és mi szembenállásának a logikáját, de hogy lehet-e valamilyen módon kiédeni ezt a nyelvi hatalomgyakorlást, vagy vannak erre
eszmények? Ezt muszáj ezzel szembeszállni, tehát amikor hogy a nyelve hogyan tudunk manipulálni, annak nagyon sokféle módját látjuk, hogyha itt mondjuk a környezetvédelemre gondolunk, és ott fölmerül mondjuk a széndioxid lábnyom kifejezés, ami gyakorlatilag a nagyvállalatoknak a találmánya arra, hogy a nagyvállalati felelősségről az egyéni felelősségre terelje át a szót. Azt látjuk, hogy bizony azon az oldalon nagyon komoly erőket fordítanak arra, hogy a nyelvvel már úgy befolyásolják egyáltalán a téma felvetést, hogy a legfontosabb kérdések kívül maradjanak. Ezzel szemben nagyon fontos, hogy nyelvi szempontból is, nyelvi téren is fölvegyük a harcot, tehát amikor klímaigazságosság és hasonló szavakat kezdünk használni, bizony kell küzdeni, hogy ez valóban elfogadottan bekerüljön a nyelvbe, de egy olyan koncepció áll mögötte, amit hogyha egy tömör szóban használunk, és ezt a szót elfogadhatjuk, akkor magát a koncepciót is sokkal jobban be tudjuk hozni a vitába.
Ennek a lehetősége, hogy hogyan lehet szembeszállni, hogyan lehet beemelni szavakat, megtisztítani szavakat, etikus tartalmakkal feltelt szavakat használni, erről nagyon sok mindent meg lehet tudni ebből a kötetből is. Felolvasom a fejezet címeket. Jason Stanley Így működik a fasizmus című kötetéről beszélgetünk a fordítóval, Pirót Attilával, és arra foglak kérni, Attila, hogy miután én ezt a 10 fejezetet elmondom, magyarázd el a hallgatóknak, hogy mennyire fogják meglátni az összefüggést ezek között a fejezetek között. Komplex kérdés, nem azt kérem, hogy a teljes könyvet meséld el, hanem azt, hogy ezek a témák hogy függhetnek össze? A mítikus múlt, propaganda, értelmiségellenesség, pótvalóság, hierarchia, áldozati tudat, törvény és rend, szexuális szorongás, Szodoma és Gomora, Arbeit macht frei.
Igen, tehát elég sok minden összefügg ezek közül. A mítikus múlt szolgál gyakorlatilag úgy az alapjául annak a tárgyalásnak, amit Stanley kezd, és ehhez rendszeresen visszanyúlik, amikor például a hierarchiáról, amikor a pótvalóságról beszél. A propagandára támaszkodva teszi ezt meg. Mit ér propaganda alatt? Nehéz nyíltan szorgalmazni olyan közpolitikát, mondja, amely sok embernek fog ártani, és a politikai propaganda arra szolgál, hogy ilyen széles körben elfogadott eszmények állarca mögé bújva elfedje a politikusok, politikai mozgalmak nyilvánvalóan problémás céljait. Ezt a fajta megközelítést használja, amikor a valóságot tárgyalja, amikor támadja az értelmiséget, támadja az egyetemeket, a tudásnak azokat a bástyáit, ahol akár a mítikus múlttal, akár a propaganda által érintett egyéb témákkal szemben egy másik narratíva képződhetne. A pótvalóság című fejezetben elég sokat beszél az összeesküvés elméletekről és ezeknek a hatásáról, arról, hogy gyakorlatilag a közös valóság, aminek az alapján állva értelmes vitát folytathatnánk, annak az eltörlése az a propagandának egy óriási vívmánya. Ekkor ugyanis az észérvek helyett gyakorlatilag az nyers erő, a vezetőbe vetett bizalom fogja meghatározni, hogy mit hallunk, és így gyakorlatilag az értelmes vitának a lehetőségétől is megválunk. Ez nagyon gyorsan átvezet a hierarchiához, tehát ki az, akinek a szavára adunk, és hogy ez hogyan alakul ki. A hierarchia és a rákövetkező fejezetben az áldozati tudat összekapcsolásában szintén nagyon érdekes dolgokat vet fel. Egy társadalmi csoport, amely előnyösebb helyzetben volt sokáig, mint egy másik, hogyan éli meg azt, hogy esetleg a másik csoport felemelkedik, tehát amikor mondjuk a feminizmusnak bizonyos eredményei vannak, azt a feminizmust ellenző, privilegizált helyzetben lévő férfiak hogyan élik meg úgy, mint az ő státuszuknak az elvesztését. Beszél ezen kívül a törvényes rendről, amely szintén a megosztásnak az egyik kiváló eszköze, kik azok, akik törvénytisztelők, kik azok, akik nem, és egyáltalán hogyan viszonyulunk ehhez a problémához. Egy nagyon egyszerű nyelvi eszközt mutat be, tehát amikor így a csoportunkon belül követel valaki egy olyan cselekményt, amely mondjuk kifogásolható, akkor konkrétan szoktuk ezt mondani, hogy hát igen, a fiam elvitt egy táblacsokoládét a boltból, de hogyha egy olyan csoportnak a tagja ez a személy, akit magunkkal szemben állónak tekintünk, akkor hát az a csokoládé tolvaj, tehát egy állandó jelzőt, egy állandó minősítést próbálunk ráragasztani. Innen kezdve hogyan halad el odáig a törvényes rendnek az alkalmazása, hogy az kialakítja azokat a társadalmi különbségeket is akár, amelyekről ez a fasiszta politika beszél, hogy a fasiszta politika nem éri be annyival, hogy a valóságot ferdítve írja le, hanem amikor lehetősége nyílik rá, akkor olyan eszközöket fog használni, amivel ezt a korábban elfertített valóságot igyekszik megteremteni, ahogy arról Hannah Arendt is értekezik. Erre is mutat néhány nagyon érdekes példát. A törvényes rend felől közelít a szexuális szorongás felé, tehát az a fajta, milyen bűncselekmények szoktak általában a legvéthetetlenebbek lenni, a legnagyobb hangsúlyt kapni, és bizony itt az előbbi példában is említett faji és szexuális elemeket keverő cselekmények szoktak nagyon előtérbe kerülni.
Bizonytalanodhat el valaki, aki nem ásta bele magát a fasizmus és a szélsőséges autoriter rendszerek irodalmába, hogy a fenébe jutunk el a közpolitikáktól, a közösségi terektől, a nyilvános terektől, a közélettől egy ilyen végletesen személyes ügyig, mint a szexualitás. Hogy miért érinti ennyire a fasizmus az emberek legintimebbnek gondolt életét, viszonyrendszereit, és miért pont az anomáliákat érinti, vagy a szorongást, vagy a működési zavart?
Hát, hogyha abból a szempontból közelítünk, hogy mivel lehet a legjobban egy megosztást előkészíteni a társadalomban, illetve mivel lehet mondjuk az egyént a leginkább a vezetőtől függővé tenni, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a legszemélyesebb szféra, tehát a saját testünk fölötti önrendelkezés kérdése az egy kiemelt téma. Hogyha itt sikerül elérni azt, hogy az ember elfogadja, hogy valaki megmondhatja neki, hogy hogyan rendelkezzen a testével, hogy főleg itt természetesen a női testekről van szó, illetve a transz embereknek a testéről, hogyha ezt sikerül elérni, hogy elfogadjuk, hogy igen, valaki rendelkezhet róla, onnantól kezdve bármit el lehet fogadtatni. Hogyha saját testünk fölött nem rendelkezünk, akkor semmi más fölött nem fogunk. És ehhez természetesen ezt nagyon nehéz elfogadtatni. Ezért, aki ezzel próbálkozik, az egy kis csoporton kell, hogy ezt elfogadtassa. És hát milyen ilyen kisebb csoport van, hát mondjuk a transz embereknek, a homoszexuálisoknak, az egyéb szexuális kisebbségeknek a célkeresztbe állítása, az egy szükséges előszobája annak, hogy azt is elfogadjuk, hogy bizony a férfiakat és a nőket nem ugyanúgy kezeljük, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg őket. Ez egy, mondjuk a férfi-nő közötti megkülönböztetés az egy nagyon hosszú hagyományra tekint vissza, hogy ez ma is védhető legyen, annak az bizony egyre nagyobb ellenállásba ütközik, és ekkor szükséges minden más eszközzel is föllépni, hogy bizony ennek a hatalomnak joga van betekinteni a te hálószobádba, és akkor megindokolva olyan a népességpolitika és hasonló, ami hát, hogyha megvizsgáljuk, természetesen teljesen védhetetlen álláspont.
Ez az állampolgárok, vagy a hétköznapi emberek szexualitásának az ügye. De azt figyelhetjük meg, hogy a szélsőséges politikusok, vagy szélsőséges politikai irányzatokat, szélső jobboldali politikai irányzatokat képviselő és gyakorló politikusok esetében gyakran derül ki, hogy kettős életet élnek, hogy maguk is szexuális diszfunkciókkal küzdenek, vagy nem vállalják fel saját szexuális identitásukat. Tehát, hogy őket is érinti ez a probléma, bevonódnak.
Ilyen kognitív diszonanciák azok végigkísérik az ilyen hatalompolitikákat. Tehát amikor a vezetőt más jogok illetik meg, annak azért elég sok példáját látjuk. Tehát ez számomra egyáltalán nem meglepő. Ennek ellenére ez egy nagyon jól használható eszköz arra, hogy megosszuk a társadalmat, és akár arra is alkalmas lehet, hogy mutassuk, hogy de hát nem, mi ennél sokkal toleránsabbak vagyunk. Lám az ő példája is mutatja, hogy ez elfogadható, holott közben olyan politikákat, közpolitikákat valósítunk meg, hogy az teljesen összeférhetetlen ezzel, hogy mondjuk a koronavírus világjárvány idején a parlament elfogadta azt, hogy a transz embereknek a névváltoztatása az törvénybe ütköző. Ez mutatja azt, hogy nagyon sokfelé lehet egy-egy kis csoportot támadni, és ezek ugye egymásra építve messzire tudnak jutni, főleg az első lépéssel, hogy elfogadtatni azt, hogy igen, van egy olyan embercsoport, akiknek a jogai azok csorbulhatnak, és hát innentől egy második lépés, egy nagyobb csoportra kiterjeszteni, ezt sokkal egyszerűbb, mint ezt az első lépésnek tenni.
És van még egy tényező, hogy ez a fajta politika, amely mindenképpen hatalmat akar gyakorolni a racionális és az irracionális dimenziókon is, egy társadalom téren belül, az valamilyen módon az ösztön lény beemeléséről sét tűzi ki célul, vagy használja az ösztönlény. Legyen szó állampolgárról, vagy politikusról. Az ösztön, tehát, hogy az ösztön élet politikai használatát vélem én, vagy gyanítom emögött.
Természetesen, tehát az érzelmekre hatni az lényegesen egyszerűbb, mint mint olyan politikákat megvalósítani, amelyek egy racionális kritikával szemben is megállják a helyüket. Ezt nagyon pontosan látjuk, hogyha megnézzük, az egész reklámipar gyakorlatilag erről szól, hogy hogyan képezünk olyan fogyasztókat, akik nem racionálisan, hanem irracionálisan döntenek, és amikor ugyanez a szektor, a PR szektor kezdi mondjuk a politikai jelölteknek a felkészítését is magához vonni, ahogy mondjuk ez Amerikában eléggé élen jár, akkor látjuk, hogy hova vezet, hogy sokkal inkább az érzelmek kerülnek előtérbe, mint az értelem, és hát sokkal hatásosabban lehet ezt manipulálni. Amikor Obama-t elnökké választották, akkor a PR szektor egészen oda volt, hogy régen óta gyakorlatilag úgy adjuk-vesszük a politikai jelölteket, mint a fogkrémet, és hát ez a politikai kampány volt gyakorlatilag a PR-nak a csúcsa, tehát meg is kapta a marketingeseknek a külön díját. Nagyon sok esetben ezt látjuk, hogy az észérvek helyett sokkal egyszerűbb, sokkal hatásosabb az érzelmekre hatva próbálni politizálni, és a fasiszta politika egyértelműen ezt az irányt képviseli.
Ráadásul az ösztönlény a hatalomgyakorlás bajnoka, tehát hogy egy ösztönlény esetében az erőszakkal való uralkodást azt nem kell igazolni, mert ez a lényege, hogy legalizáljuk az erőszakot, mint a hatalomgyakorlás forrását.
Igen, igen, tehát az erő, mint az egyik legfőbb érték, az ebben a tekintetben is megnyilvánul a fasiszta politika kapcsán.
Miért van az, hogy a fasiszta rendszerekben és a szélső jobboldali rendszerekben a szexuális bűncselekmények száma megnő, hogy a szexuális visszaélés, a megalázás, a kínzás az regulatív eszközzé és elvé válik. Most a Szodoma és a Gomorra fejezetre esett a tekintetem, de tágabb ennél a kérdés.
Hogyha bármiféle erőpolitikai demonstrációt nézünk, hogyha háborúkat nézzük, akkor ott például nagyon erősen visszaköszön ez, tehát akár a délszláv háborúkban, akár rengeteg más helyen az, hogy a női lakosság megerőszakolása az a része volt a hadviselésnek, ez gyalázatosan hosszú múltra tekint vissza. A dominancia, hogy a szexualitásban is megmutatkozik, az teljesen nyilvánvaló, és egy olyan politika, amely a hierarchiáról, amely a dominanciáról szól, az bizonyosan ezt a területet is kiemelten fogja kezelni. Az, hogy a nemek közötti egyenlőséget azt milyen magyarázat alapján utasítja el és támadja, és hogy ennek milyen következményei vannak, az sokféle, de a törekvés az általában jelen van.
Ráadásul a hatalomgyakorlás legbiztosabb módja, hogyha annak az autonómiáját és integritását megtörjük, aki fölött hatalmat gyakorlunk. Hogy lehet ezt a legbiztosabban elérni, hogyha a személyiségének az alapját törjük meg, torzítjuk, hogyha magát, az ösztönlényt sértjük, és gyötörjük meg, és fordítjuk szembe önmagával, és számoljuk fel. Azt hiszem, hogy hogy így érthető meg a totális hatalomgyakorlás félelme.
Igen, hogyha a méltóságát sikerül annyira megsérteni, hogy a saját maga iránti tiszteletét is sikerül felszámolni, akkor onnantól kezdve nyert ügye van annak, aki hatalmat akar gyakorolni fölötte. Ezt látjuk akár hogyha megnézzük a koloniális múltat is, hogyha sikerül elfogadtatni egy afrikai nemzettel azt, hogy a gyarmatosítók, azok pozitív változást hoztak, és sikerül elfogadtatni velük, hogy az ő múltjuk az alacsonyabb rendű volt, onnantól kezdve az ő fölötti kontroll, az teljesen biztosított. Ez nagyobb csoportok esetében is természetesen egyéni szinten is megfigyelhető.
Térjünk át az utolsó fejezetre, ami egy klasszikus, ha szabad ezt így mondani, motto, jelszó, Arbeit macht frei.
Igen, tehát a munka szabaddá tesz, az Auschwitz-i tábor kapuján levő felirattal nyit ez a fejezet. Gyakorlatilag a munka alapú társadalom kérdését vizsgálja, hogyan lehet megosztást generálni a társadalomban, hogy mi, akik szorgalmasan, keményen dolgozó kisemberek és a hasznot húzók, a hasznot hozók és a hasznot húzók, ahogy megkülönböztetést teszi, hogyan állíthatók egymással szembe. Ezt vizsgálja elég sok szempontból, és tehát érdemelvűségnek a kérdését veti föl, illetve eljut odáig, hogy miért következmény gyakorlatilag az hogy a fasiszta rendszerek azok agresszívan szakszervezete ellenesek és nagy tőkepártiak. Amikor a fasizmus szó fölmerül, akkor nagyon gyakran rögtön a nagy tőke pártisága szokott előtérbe kerülni, ami teljesen jogos. Ez Trendi megközelítésében azon nagyon érdekes, hogy ő nem ebből az alapállásból indul, máshonnan kezd vizsgálódni, de eljut ide, hogy ez szinte szükségszerű következmény. Idézi egyebek között Hitlert, aki azzal próbálta győzködni a nagyvállalatoknak a vezetőit, hogy az emberek számára milyen kognitív diszonancia lenne az, hogy élnek egy olyan társadalomban, ahol a munka az nagyon hierarchikus egy vállalatnál, a vezérigazgató mondja meg, hogy történjen, és ezzel szemben a társadalmi élet, a politikai élet az demokratikus. Sokkal egyszerűbb, hogyha ezt a kognitív diszonanciát megszüntetjük azáltal, hogy hasonlóan hierarchikus politikai rendszert alakítunk ki, tehát a vállalatvezetőknek is érdeke, hogy a fasiszta pártot támogassák. Stanley nagyon érzékenyen kiemeli, hogy valóban ez a fajta gondolkodás, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha fölülről jövő parancsokat teljesít az ember, az sok esetben megkönnyíti az embernek az életét, amikor meg kell határozni, hogy hogyan kíván részt venni a közéletben, az nagyon sok plusz időráfordítást igényel, gondolkodást, nézeteknek az ütköztetését, vitát, és ebbe bizony sok energiát kell fetszelni, mennyivel egyszerűbb, amikor az embernek meg van mondva, hogy hogyan járjon el, de hát látjuk, hogy ennek az elfogadása az mennyire veszélyes, és azért a könyvben gyakorlatilag azzal zárja, hogy a fasizmus elleni harc az nem egy darab ütközetre korlátozódik, hanem egy egész életre szóró elkötelezettség. Ehhez ad elég sok támpontot, hogy milyen szempontok mentén lehetett a küzdelembe beszállni.
És azzal kezdtük Pirót Attilával ma a Jason Stanley Így működik a fasizmus című kötetéről szóló beszélgetésünket, hogy olyan társadalmakban, olyan keretek között indul meg a fasiszta érési folyamat, amely kereteket és társadalmakat abszolút értékként és modellként tekintünk, ilyen például a nacionalizmus, a nemzettudat, vagy ilyen a demokrácia, hogy ez a beékelődés mennyire aktuális és jelenvaló. Emlékeztetnélek, Attila, arra, hogy az abszolút társadalmi reform, progresszió és társadalmi gondoskodás jelszava például Magyarországon a baloldali kormányok, vagy balliberális kormányok idején az út a munkába projekt volt, és utána jöttek az, aki nem dolgozik, ne is egyék, a közmunkaprogram, ez már egy másik kormány nagy diadalmenete, tehát hogy a munka fetisizálása, a társadalom felosztása dolgozókra és dolgozni nem akarókra, vagy olyanokra, akiket bele kell kényszeríteni a munkába. Szóval az ennyire jelenvalóan itt van, és halvány gyanakvás sincs bennünk azzal kapcsolatban, hogy ez messze túlmutat a demokrácián, és teljesen ellentétes azzal, amit önmagáról állít, hogy ez társadalmi gondoskodás volna.
Igen, az utolsó fejezetet érzem én is az egyik legerősebbnek abból a szempontból, hogy olyan folyamatokat, olyan technikákat mutat be, amelyek elképesztően mélyen gyökereznek a társadalomban. Tehát valóban ez az, aki nem dolgozik, ne is egyék, és hasonló gondolkodásmód, ez nagyon erősen jelen van. Újra kell majd gondolnunk, tehát ahogy itt az automatizálás egyre több munkahelyet számol fel, és világszinten is, és azt látjuk, hogy a munkanélküliség, az, illetve a munkához való viszonyunk, akár a mikromunka és a foglalkoztatásnak a kérdése is elképesztő változáson megy át. Nagyon el kell gondolkoznunk azon, hogy bizony erre ez lesz a társadalom szervezésének továbbra is az alapja, megengedve azt, hogy Amazon és hasonló vállalatok elképesztő vagyonokat halmozzanak fel az egyenlőtlen megosztás révén, vagy pedig, hogy ezt a hozzáállást is újra kell gondolnunk. Óriási társadalmi ellenállásba fog valószínűleg ütközni sok gondolat, annyira mélyen van ez beágyazódva, de mindenképpen szükséges lesz.
Nagyon sok minden elhangzott az Így működik a fasizmus című kötetről. Arra kérlek, Attila, búcsúzóul mondjuk el a hallgatóknak, hol fogják tudni majd elérni, hogyan lehet ezt olvasni.
Tehát a kötetet a Bordeaux melletti Bergben lévő Théâtre Levant Kovács Színház jelenteti meg, média partnere a Mérce, terjesztő partnere pedig a Teleki Téka. A Mérce oldalán több szemelvény fog megjelenni november folyamán, és a Mérce oldalán elő is lehet rendelni, egy előrendelési támogatási kampányt folytatunk a Teleki Téka segítségével egész novemberben. Akik támogatni kívánják a könyvet, azoknak a neve támogatóként be fog kerülni. Nagyon fontosnak érzem, hogy az emberek mögé tudjanak állni ezeknek a gondolatoknak, akár névvel, akár névtelenül, és hogy ezek az elképzelések, amelyek egy egész nagy történelmi ívet és nagyon sokféle földrajzot átfognak, ezek minél többekhez eljuthassanak, hiszen a társadalmunk felépítésének a bonyolult kérdéseit vizsgálják sok szempontból és rendkívüli érzékenységgel.
Na hát reméljük, hogy sokakban felébred a kíváncsiság és a támogatói kedv is, és sokan megírják majd az olvasói tapasztalataikat, élményeiket, akár ide a rádió honlapjára is. Pirót Attilának, mint fordítónak és mint a kötet gondozójának köszönöm, hogy a vendégünk volt, és akkor majd folytassuk, hogyha megjelent a könyv és elindultak az igazi viták. Köszönöm szépen!
Én köszönöm.
Ez volt az Értsünk szót adása, ma én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, tartalmas rádiózást kívánok. Viszont hallásra!